Igazából az a, az a mértéktartó, vagy legalábbis az a tájékozódáshoz a fa, amit nézni kell, amit ugye a tegnapi nap folyamán az orosz elnök a belorusz elnökkel közös sajtótájékoztatóján erről mondott, illetve a dolog furcsasága az, hogy bizonyos dolgokat Lukasenko belorusz elnök mondott ki, nem is maga Putyin. Ugye az egyik az, hogy bármiféle tűzszünet esetén az oroszok azt alapvetésnek veszik, magyarán el is várják, hogy bele legyen írva a tűzszüneti megállapodásba valamilyen formában, hogy puhában vagy keményebben Moszkvának majd, hogy nem mindegy, hogy ugye a rendezésnél a fennálló helyzetet veszik indulási alapul. Lefordítom, amit eddig az oroszok elfoglaltak és a birtokukban van, az valószínűleg orosz ellenőrzés alatt marad. Sőt, az orosz álláspont szerint annak orosz kézbe kell maradnia, magyarán Oroszországhoz kell csatolni. Hogy mikor, az Moszkva szempontjából majd, hogy nem mindegy, de gyakorlatilag mondjuk úgy Putyin elnök elvárná, hogy az ukránok tudomásul vegyék a tűzszünetét cserébe az eddigi orosz hódításokat, ami nagyjából Ukrajna területének az 1/5-e, tehát közel 20%-áról beszélünk. Ukrajnának ezzel párhuzamosan az is elhangzott, azt maga Putyin elnök tudatosította, szögezte le, hogy azok az ukrán erők, amik a tavalyi év augusztusában elfoglalt Kurszki területen még bent vannak. Ugye ennek a egykoron 1200 négyzetkilométeres betörésnek a döntő többségét az orosz erők már felszámolták. Leginkább annak köszönhetően, hogy Trump, amerikai elnök úr egy időre megvonta a hírszerzési támogatást az ukránoktól. Ennek a területnek az úgymond orosz felszabadítása után beszélhetünk csak tűzszünetről, tehát Putyin addig nem fog tárgyalni sem nagyon a tűzszünetről, amíg, ugye ez presztízs szempont Oroszország szempontjából, amíg ezt a Kurszki területet, ezt az ukrán betörést fel nem számolják. Tehát addig biztosan folytatódni fognak a harcok, de ez nem azt jelenti, hogy csak ott, mert az is jól látható, hogy az orosz erők mindenhol, de főleg a kelet-ukrán területeken igyekeznek újabb és újabb falukat és területeket elfoglalni, igyekeznek még kedvezőbb helyzetbe kerülni a tűzszüneti megállapodásig. Tehát az jól látható, hogy Oroszország a maga részéről nem sietteti a tűzszünetet, tett jó néhány kifogást, visszadobta a labdát az amerikaiaknak, anélkül, hogy bármire is kötelezettséget vállalt volna. Szóban nagyon üdvözölte a tűzszünetet, de rögtön jelezte, hogy rengeteg fenntartása van. Magyarán egyébként visszautasította, de ezt a diplomáciai szabályoknak megfelelően eléggé udvarias formában jelezte. Ennek viszont egyenes következménye, hogy továbbra is ezrével halnak, megnyomorodnak, meg katonák a front mentén minden egyes nap.
Hogyan kell értékelni a Donald Trump és a Mark Rutte találkozón történt kijelentéseket konkrétan ennek fényében? Milyen irányba tartunk? Nyilván születtek mindenféle értelmezések, hogy hiába a Donald Trump törekvése, hát így reagál az orosz fél. Közben párhuzamosan zajlik a párbeszéd arról, hogy többet kell fegyverkezni, meg kell erősíteni a NATO-t. Tehát most milyen helyzetben van a NATO, az Egyesült Államok, és egyáltalán a béke, vagy a tűzszünet milyen távolságra van?
Hát kezdem az utolsó részével a kérdésnek. A tűzszünet igazából akkor fog életbe lépni, amikor az oroszok rábólintanak. Nyilván az amerikaiak vannak olyan hatalmi pozícióban az ukránokkal szemben, hogy jól látható módon az a legendás veszekedős beszélgetés kapcsán, hogy Ukrajna először rettenetesen nem akart ráállni az amerikai feltételekre, de Trump meg a csapata rá tudta kényszeríteni az akaratát Ukrajnára, hiszen Ukrajna borzasztóan függ az Amerikai Egyesült Államoktól. Ugyanez az akarat érvényesítő képesség nincs meg Oroszországgal szemben. Tehát majd akkor lesz tűzszünet, ha Putyin úgy dönt, meg az orosz vezetés úgy dönt, hogy nekik is érdekük a tűzszünet, és az jól látható, hogy jelenleg nekik nem érdekük a tűzszünet. Tehát egyelőre Oroszország még mondjuk úgy a terjeszkedési fázisát háborúnak igyekszik még az utolsó pillanatig kihasználni. A NATO-amerikai kapcsolatok. Ez egyébként nem csak Trump elnök úr óta állandó viták tárgya, sőt nem csak a Trump első elnöksége volt a viták tárgya. Ez 1967-es Harman jelentés óta viták tárgya. Ugye a Harman jelentés meg az amerikaiaknak a 61-ben bevezetett rugalmas reagálás doktrináját 71-ben leváltó reális elrettentés is. Két stratégiai dokumentum, a 67-es meg a 71-es is megfogalmazza, hogy többet kellene költeni az európai országoknak a saját védelmükre. Most ez a többet kellene, nyilván a Szovjetunió szétesése után már elveszítette jelentőségét, csak az a baj, hogy a legtöbb NATO ország 14-ben sem kapcsolt, amikor ugye az Ukrajna elleni első orosz agresszió bekövetkezett, sőt, jó néhány ország még 22-ben sem kapcsolt, amikor Oroszország nyílt támadást indított Ukrajna ellen, és ezzel tulajdonképpen Európa ellen is, a 45 óta fennálló nemzetközi jogrend, a nemzetközi szabályok ellen, az ENSZ alapokmányával szemben, tehát Oroszország ezzel az agresszióval mindenféle jogi keretet, amit 45-ben egyébként nem kis részben a Szovjetunió részvételével alkottak meg. Erre valamit reagálni kell. Tehát rosszul hangzik, meg rossz az optikája annak, amikor Trump azt mondja, hogy 5%-ot tessék költeni, ami annak fényében egyébként kicsit vicces, hogy az amerikaiak is idézőjelbe téve csak nagyjából 3,2%-ot költenek, de független attól, hogy ma 3 éve zajlik az orosz-ukrán háború, azért még mindig van 7-8 NATO tagállam, köztük egyébként például a Kanada, Spanyolország, Portugália, Belgium, akik a 2014-ben, tehát 11 évvel ezelőtt elfogadott 2%-ot sem érték el GDP 2%-os költést. Tehát nyilván Rutte, mint a NATO vezetője, meg maga az egész NATO abban érdekelt, hogy az amerikaiak vegyék komolyan a NATO-t, tehát ne üresítsék ki a NATO-t. A NATO megmaradjon, mint az Észak-Atlanti térség legfontosabb katonai és biztonsági szervezete, de azt is látni kell, és ebben egyébként a mindenkori amerikai kormányoknak igaza van, a Trump kormányzatnak is, akik ezt jóval nyersebben fogalmazzák, meg mondjuk ugye a diplomácia életben megdöbbentően szokatlan nyersességgel, tehát a fölösleges diplomáciai sallangokat levágva, hogy az most már nem járható út, hogy mindenki úgy van vele, hogy majd az amerikaiak megvédenek minket. Tehát tessék beletenni pénzt, tessék beletenni embert, tessék olyan képességeket kiépíteni, ami alapján legalább részben képesek lesztek megvédeni magatokat Európa. És nyilván Rutte és a Trump közötti egyeztetés erről is szólt, és maga a nyilatkozata az egyébként egy ilyen diplomatikus van megfogalmazva, arról szólt, hogy azért az európaiak kvázi megértették az amerikai elvárásokat, és igyekeznek is ennek megfelelően lépni. Nyilván a Trump által többször megcélzott, megtámadott Dánia az elsők között jelentette be a jelentős költségvetés növelés, de hát a hollandok is most kezdek észbe kapni, a belgák is, és hát nyilván a háború lezárása a másik kérdés, tehát mi lesz a háborúval. Az nem tartható, amit az amerikaiak az elején elkezdtek, hogy majd ők ketten az oroszokkal megegyeznek. Nyilván az már egy következő lépcsőfok volt, hogy hát ugye sok egyezkedésről nem volt szó, de hát legalább az ukránokkal is tárgyaltak az amerikaiak, ami elég egy oldalról sikeredett, de az ukránok belátták azt, hogy sokat nem nyerhetnek ezzel a dologgal, de ha nem egyeznek bele, akkor rengeteget fognak még ahhozon fel is veszíteni, mint amit eddig elveszítettek. De azt meg úgy gondolom, hogy hát a Trump elnök úr nem is, de azért a tanácsadói tudják, hogy az európai szövetségesek, pláne a britek, franciák, németek, olaszok, spanyolok és a lengyelek akarata ellenére az Egyesült Államok nem tud megegyezni Oroszországgal, tehát bármilyen hosszabb távú, akár csak tűzszünet csak úgy jöhet létre, hogy abnak a letárgyalásába be kell vonni az európai országokat is, nem az összeset, és ez ugye nagyon komoly csapáson átó eddigi működésére, hanem azokat, amelyek mögött hihető katonai képesség és jelentős védelmi költségvetés van. Tehát igazából a középhatalmak azok, akiknek itt beleszólásuk lehet a dologba, ami azért fontos például ukrán szempontból, mert ezek a középhatalmak mind ukrán barát, mind Ukrajna számára kedvező állásponton vannak.